Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a Monitor délutánt, csütörtök van 4:30, tehát akkor Földgömb magazin, a legfrissebb lapszámot ütjük föl. Szigetköz, a Dunaágak útvesztője, kalauzunk ifjabb Sarus István, aki általában tudományos és kulturális témákat dolgoz fel, és szabadúszó fotós újságíró vagy, és már sokat beszélgettünk, általában szakmák kapcsán is, régi szakmák, félig meddig elfeledett szakmák kapcsán is, de most Szigetköz, ez mind a kettőnknek nagy szerelem. Én csak nyaralászni voltam ott jó párszor, de te ott tartósan is voltál heteket, hónapokat. Hát egy csodálatos terület. Ugye azt én például nem tudtam, amit rögtön írsz a cikk elején, hogy ez egy 150x50 kilométeres hordalékkúp végül is.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ezeket az adatokat én is az internetről bogaráztam össze. Tehát, hogy amikor ott van a helyszínen az ember, nyilván nem ilyen földrajzi adatokkal igen. fog dobálózni, meg ismerkedni, akkor sokkal inkább a táj az, ami magával ragadja, és nem a számok.
Hol vagyunk akkor, és hogy alakult ki ez a terület?
Észak-Nyugat-Magyarországon vagyunk, ugye ez a Kisalföld terület, ugye ahol a Duna gyakorlatilag befolyik az országban, ott ugye a szlovák szakasszal az egy ilyen közös része, ugye az innenső fele a Kisalföld. Itt járunk, és tulajdonképpen itt a nagyon jelentős munkát végzett a Duna, ugye a hordalék lerakással, és itt a különböző oltágakkal, élőágakkal, tehát ez egy tényleg egy útvesztő, mert még most is...
Egy ilyen vizes szövevény, igen.
Igen, tehát ezt most is átlátni térképről is nagyon nehéz, ott a helyszínen meg kifejezetten komplikált volt, hogy most melyik folyó, melyik ág, merre folyik,
jól el lehet érni, hogy vannak ilyen csapatok ott, akik segítenek egyébként, mert még vízparti kocsma is kevés, vagy az ember kérdezzen. De végülis az Alpokból lejövő hordalék, ugye?
Tulajdonképpen igen, igen, tehát ugye a hegyekből jön le a Duna, és akkor ott az Alföldre, a síkra érve már sokkal könnyebben le fogja tudni rakni a hordalékát.
Te ott merre kalandoztál?
Alapvetően én tiszai gyerek vagyok, tehát nekem a folyó az egy nagyon erős szempont ilyen szempontból, hogy ha bárhova megyek. Úgyhogy az első az mindenképpen az volt, hogy hát de jó, hogy ilyen sok víz van. ez egy nagyon fontos része. Igyekeztem azért mindenfelé szétnézni, amerre csak idő meg lehetőség engedte. Egyszerűen mert kíváncsi vagyok, tehát hogy ez megvan, meg másrészt nyilván ezeket a párhuzamokat keresve a Tisza és a Dunavidék közt. Tehát hogy ott lent az Alföldön is azért elég sűrűn, tehát holtágakkal, ilyen mocsaras részekkel lehet találkozni. Valami hasonló azért itt is megvan.
Érdekes, az két szomszédvár, ugye? Meg a kialakulás, ugye van Óvár, meg van Halászi. Ugye annak is nagyon érdekes története van Halászi kialakulásának.
Mondjuk ez itt teljesen logikus, ugye nem minden név adja magát ennyire. Ugye a halászok települtek ki az óvári földesúrnak a, most tudom, hogy fogalmazzam
hát
meg.
A súlyos adói elől.
Igen.
Meg a vegzálás elől, nem?
Igen, tehát ugye a viselkedése miatt menekültek ki oda, és akkor úgy telepedtek le, és ott kezdtek új életet a maguk természetközeli életmódjában.
De aztán utol is érte őket, ugye? Hát a király mentette meg végül is ezt a csapatot, vagy ezt a halászbokrot, azért mert valami csukapörköltöt, vagy nem tudom, ugye mit?
Igen, hát beletették, szó szerint is átvitt értelemben, és biztos, hogy lobbiztok a mai szóval élve a saját érdekükben.
Az adómentességért, igen.
Érdekükben, tehát hogy gyakorlatilag így sikerült nekik megmenekülni.
Az ember hogyan alkalmazkodott ott a vízhez? Rengeteg féle fajta szakma, meg sok minden mesterség is ott még fellelhető, hát nyomokban nyilván. A többség az már nyilván csak dokumentumokból, vagy tárgyi emlékekből, de nagyon kalandos ez a rész. Hát nagyon gazdag az élővilág, az mindenképpen leszögezhető.
Ez az egy, ami megvan a régmúlt és a mai helyzet között. Nyilván ugye itt kapcsolódunk a korábbi profilhoz, de nem sikerült olyan mesterembert találni, ami most így a cikkben is fel van sorolva.
De pákász már nem volt?
Pákász az egyáltalán nincs. Egyetlen egy egyesületet találtam, de ők sem nagyon reagáltak megkeresésre, úgyhogy nagyon nem tudtam, és az is ott az ország túloldalán, tehát ugye ezen a részen mesterséget, ami kifejezetten ehhez a vízi, halász, vadász, gyűjtögető életmódhoz kapcsolódik, ilyet nem sikerült találnom.
Aranymosóval se futottál össze?
Sajnos nem.
Azt én sem, meg vidrával nem találkoztam, de hogy vidrával,
vidra
hóddal.
Van.
Hol vidra van, de hóddal, hóddat akartam látni, mert a hód nyomok ott vannak végig egyébként.
Igen, igen,
a bedőlt
igen.
Fel. hihetetlen friss rágás, és próbáltam állandóan cserkenni, de hódot nem láttam végül.
Hát ahhoz türelem kell tulajdonképpen. Hát,
türelmes vagyok, de semmi kukkerel.
Akkor szerencse.
Igen, az is kell hozzá, igen.
Tulajdonképpen elég sok olyan variációm volt, hogyha már ugye húzamosabb ideig ott vagyok, akkor azért megpróbáltam az évszakokat is. Tehát itt nyilván nyáron maga az a zöld, ez a búrjánzó élet, ez nagyon szépen lejön. Viszont egy tél, kicsit ilyen kihaltabb időszaknak is megvan a hangulata. A havas képekkel nagyon nem, tehát azzal már nem sikerült, pedig úgy jó lett volna eljátszani ezeket a variációkat, hogy tavasszal, ősszel,
ugyan
nyáron,
négy évszakban ez a területe.
Igen. De ezeket nem sikerült, meg nem is tudom, hogy mennyit adott volna így pluszban a dolgok mögé az, hogy minden négy évszak mondjuk ugyanarról a pontról megvan.
És akkor gyalogosan cserkesz, vagy kerékpárral, vagy csónakból? Azt hogy csinálod? Mikor kifejezetten fotózni mész?
Inkább gyalog. Tehát ugye biciklivel annyira nem. Gyalog vagyok szerintem a legmobilisabb. A csónakból is volt fotózás. A ködös képek gyakorlatilag egy ilyen túra, sőt, ez egy tervezett túra volt ráadásul, úgyhogy az kicsit ilyen kötöttebb volt, nem csak a köd miatt, mert szerintem az nagyon sokat hozzátesz a hangulathoz. A környezet, meg ugye az ember, én azt mondom, hogy mind a mai napig olyan szinten együtt él. Mindenkinek megvan az a kis elvonulós része, ahova mondjuk adott esetben kimegy horgászni,
vagy
kimegy
vigyilló,
sétálni. Igen. Tehát, hogy az emberek azért még, ha régmúlt és a ma közt újabb párhuzamot vonunk, akkor ez még mindenféleképpen látható, hogy szeretik az emberek a természetet. Tehát adott esetben nem látni annyi szemetet például, nem ugyanaz, mint mondjuk egy...
Tiszapart vagy Dunapart?
Hát most nem akartam konkrétumot mondani, de nem az, mint mondjuk máshol, hogy nem annyira durván látszik az, hogy szennyezik a dolgokat, meg mondjuk ami nagyon érdekes, ezek a gázló kérdések, hogy adott esetben az erdei út híd nélkül ilyen gázlókon megy át a folyón. Megy az ember, és akkor, na hát akkor ott van egy gázló, az itt teljesen rendben van, csak nem lehet tudni, hogy milyen
mély. Milyen mély, igen. Van, a csónakot is át kell emelgetni, egy csomó olyan hely van egyébként, és tényleg ott egy nagyon jó csapat van, aki ott vízitúrákat, meg kajak, meg kenutúrákat szerveznek, mert ott kell a vezető. Nagyon izgalmas az is, ahogy ugye az osztrákok, meg a szlovákok birtokba vették ezt a területet, tehát nagyon sokan költöznek ide-oda, amoda vannak már települések, amik szinte teljesen a másik országból jövő vásárlóké.
Igen, azért ez látszik, hogy ott három országnak tulajdonképpen egy ilyen, hát ami nem is közös, de egy nagyon egybe mosott területe van, tehát mint akár gazdaságilag, akár emberileg is, tehát kirándulni is, ide-oda vásárolni, dolgozni, elég jellemző az ingázás. Akár innen, akár onnan.
Arról beszéltünk, hogy egy ilyen útvesztő, ez vízi útvesztő, de az okai, hogy ez miért így alakult ki, az kiderül a cikkből is.
Hát, hogy a folyós szabályzásnak a nyoma ebben elég erősen benne van. Idén-nyáron visszahívtak, és ezt onnan tudom jobban kibontani. Egy ilyen előadást tartott egy úriember, aki ebben elég komolyan benne volt. Ez most nagyon durván hangzik, hogy egy folyószakasz, tehát hogy kvázi a szabályzásban volt azért elég jelentős szerepe annak érdekében, ugye, hogy ne mossa el az árvíz a meglévő településeket, mert hogy ebből volt probléma. Nagyon nagy tapasztalatú, nagyon nagy tudású ember, ő teljesen átlátja ezt a közeget. Egy túravezető is persze, mikor mondtam neki, hogy hát mennyire irigykedem, hogy ő ezt a környéket így átlátja, azt mondta, hogy hát nem nagy kunst. Persze neki.
Ha 30-40 év ott evezget az ember, meg túrákat vezet, akkor könnyebb, igen.
Én úgy vesznék el, ahogy kell, ezzel nincs gond.
Azt mondtam a beszélgetés elején, hogy ifjabb Sarus Istvánnal általában, amikor beszélgetünk, akkor régi mesterségek kerülnek szóba. Volt itt már pitike, igen, meg harang, meg rengeteg minden más. És valamikor néhány hónapja mondtad, hogy készül egy könyv is talán. Ugye ebben most hol tartasz?
Hát a könyv az most olyan szinten van meg, hogy a kézirat már elkészült, és megvan az alapkoncepció, ami a 77 magyar népmesék után a 77 magyar mesterség koncepcióval tud működni, tehát ugye ez azért, mert elég sok ilyen mesterség van, ami a népmesékben és a valóságban is ugyanaz, vagy hasonló, vagy közvetve, vagy közvetlenül, tehát mondjuk adott esetben a szita készítő, ha nem jelenik meg konkrétan a népmesékben, de mondjuk a szita, ugye az okoslány meséjében az
viszi be a napsugarat, ugye, a sötét házban, nem?
Galambot.
Valahol szita is volt.
Igen, igen, tehát a szita az konkrétan megjelenik, és szita készítő, szita, így van a könyvben, tehát ezért mondom, hogy nem feltétlenül minden közvetlenül van, ami közvetetten.
Tehát mesterség is, mese is, vagy mind a kettő.
Ez egy ilyen kapocs lenne, tulajdonképpen a mese világ, és fantázia világ, a képzelet, meg a valóság közt. Ez kicsit ilyen elvontan hangzik.
Nem, mert lehet ezt érteni, és akkor 77-ből hány van meg? Nem tudom, harangja, nem tudom, hogy van-e mesébe, de lehet, hogy az is lesz majd.
Hát a harang is egy elég jelentős. Igen. Elég jelentős szerepe van a népi kultúrában a harangnak, tehát mint jelző. Persze. Ez ennek ilyen nagyon régre nyúló, messzire nyúló gyökerei vannak.
Szóval 77-ből mennyi van meg? Tehát mennyi...
Mind a 77.
Mind a 77
mesterség? Megvan mind a 77 mesterség. Ez igazából kéziratként már létezik, a mesteremberek jóvá hagyták, úgyhogy pillanatnyilag most nagyon erősen kiadókeresés van.
De ezt nem tudtam, hogy a megvan a 77. Azt hittem, hogy van belőle 20-30, a többit nem, meg hozzá írtad, meg hozzákutattad. Akkor ez fényképpel, fotóval
persze,
együtt van a 77.
Fotóval, kézirat formájában a szöveg megvan, tehát gyakorlatilag most... per pillanat a napokban is ilyen kiadókeresési
folyamat. Vadászod a kiadót.
Én a nyáron ezt befejeztem teljesen. Tehát itt most már úgy néz ki, hogy ha lenne egy olyan lehetőség, én albumos formában megmutatná ezt az egész kollekciót, úgymond, akkor nagyon szívesen.
A 77 az élő mesterség? Még előkotorta a műhelyből a nem tudom milyen régi szerszámokat, és megmutogatta. 77-ből inkább így kérdezem, mennyi az, ami még élő? Most a kék festő, a pittyke, a harang, azt tudom, hogy igen, nem tudom, a szita igen-e, de ebből most mi az arány körülbelül?
Hát a szitával pont egy ilyen érdekes helyzet adódott, tehát itt egyesületeket kerestem, és onnan reagálták azt, hogy nincs, tehát ők fizikailag nem tudnak róla, pedig 60-i illetőségű volt az egyesület, és sikerült 60-ban találni szita készítőt, úgyhogy pont ők nem tudtak róla, és a riport pont befejeződött, hazafelé jöttem, tról én olvasom az e-mailt, hogy hát, hogy ők ilyenről nem tudnak. Hát én meg igen, tehát...
De egyébként érdemes az őket felvilágosítani, persze, a szomszéd utcában persze. Van egy aktív szita készítő.
Végülis, hogy a kérdése válaszolva, alapvetően a számottevő része az élő. Tehát van már egy néhány posztumusz anyag, sőt, olyan is van konkrétan ugye a kalap, ami posztumusznak indult, de most már eltelt egy néhány év, és a család újra kezdte.
Jaj, hogy valaki tovább viszi.
Tehát most már újra kezdte.
Tehát addig... a mester már nem él, de valaki a családból akkor tovább viszi a mestert.
Leszármazottja fia. Fia tovább viszi, volt egy néhány éves kitérője, de mégiscsak visszatér.
Tehát, hogy a kalap az első. Akkor igen. Sokkal hosszabb idő a te életedben, mint amit én gondoltam. Azért 77 mesterséghez azért jó pár év kellett, nem?
Hát ez nagyságrendileg 5 év volt. Utólag így összeszámolom, pár hónapja fejeztem be a munkát.
Mi volt az első? Az ember, mi most már 77-nek kitaláltad ezt a koncepciót, igen, hogy mesékkel, de mi volt az első, ami, mert azért nem kell feltétlenül fiatal embert a régi mesterségek izgassanak.
A fazekas. Igazából onnan indult, volt egy interjúm egy hódmezővásárhelyi fazekassal. A NatGeo szerkesztőségében vetődött ez föl, hogy ha van egy ilyen interjú. Nagyon szépen elmondta az Ambrus Sándor, milyen története, milyen háttere van a mesterségnek, és onnan jött az ötlet, hogy ha van egy ilyen, akkor miért ne lenne több. És akkor először 5, 10, 15, 20, a végén volt egy ilyen nagyobb lista, és ugye abból indultam el.
Csak akkor elkezdtél vadászni hozzá a mesterségeket, embert, arcot, ugye?
Ez egy külön kihívás volt történet. Ez a rész, viszont én azt gondolom, hogy jó ajánlásokkal sikerült úgy elindulni. Először nyilván ott a délalföldi szűkebb hazámban, azért mégiscsak jobban, meg könnyebb embereket.
Nagyobb a helyismeretet,
hát
persze.
Egyrészt, meg ugye a kapcsolat.
Az ember van a fazekas, annyira nem egzotikus. De melyik volt a legizgalmasabb, a legritkább, vagy amiben már csak egy van, vagy kettő van, vagy egy sincs?
Hát én most megint a harangöntőket emlegetem fel, ilyen szempontból, sőt, ebben az
összes
szempontból.
Hát a gombos mesterő van, ugye, mert úgyis én is csináltam vele riportot, de harangöntőből még több van Magyarországon, nem? Már csak egyedül egy műhelye van?
Én úgy tudom, hogy egyetlen egy műhely van. Egy műhely van. Lehet, hogy más is foglalkozik vele, de lehet, ilyen szinten, meg ekkora múlttal...
Ez nyilván egyedülálló.
Hogy azért ők maguk nemében egészen egyedülállók.
Hát sajnálom, mert sziget közben nem sikerült valami. Legalább egy kóbor pákázt találni, vagy egy aranymosót, bár az csak hobbi már. Pákázt azért vadászol még majd a jövőben?
Nem szeretnék alapvetően lemondani a mesterségekről, persze nyilván inkább a régi. Adott esetben lehetne ütköztetni újabbakkal is. Tehát gondolok én itt ilyen nagyon új foglalkozásokra, amit még nem ismernek az emberek.
Ja, hogy az lehetne a következő kör, ha?
Lehetne egy ilyen következő kör, csak ugye azt meg nem érdemes elhúzni 4-5 évig, hát mert igen, mire mert addigra, megjelenik a könyv, addigra
addigra már tucat
mindenki
állás,
tudja.
Oké, nagyon szépen köszönöm. Szigetköz a Dunágak útvesztője, Sarus István, szabadúszó, fotós újságíró volt a vendégem, és akkor nagyon szurkolok, ha legyen kiadója ennek a 77 mesterségnek.
Köszönöm szépen, hogyha bármi konkrét információ van, akkor elsőként. Nagy örömmel.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.